A mai adást a Régió Játék támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
A játékok jók, mert amellett, hogy nem csak szórakoztatják, de akár fejlesztik is gyerekeinket. Egy jó játéknak köszönhetően anya akár melegen is meg tudja inni a kávéját, vagy kicsit rendbe tudja tenni a lakást.
Ám maga a játék, mint olyan, ennél még csodálatosabb dolgokra lehet képes. Segíthet kimondatni a dolgokat, megoldani problémákat, javíthat a szülő-gyerek kapcsolaton is, és egy nagy közös hétvégi legózás vagy társas játékozás az egész családra jó hatással lehet.
Hogyan gyógyíthat a játék? Segíthet gyermekünknek jobban megnyílni? És milyen hatással lehet ránk, felnőttekre, akár napi pár perc közös játék? Bojti Andrea gyermekpszichológussal, a Régió Játék szakértőjével beszélgetünk ma a játékok csodálatos erejéről. Tök sokszor én is azon kapom magam, hogy egyszer csak így eltűnt a gyerek, a szobájában van, most már ugye van nekik kis külön szobájuk, és akkor hallom, hogy beszéli a két baba, hogy és akkor én hánytam, és akkor fájtottam, és nem tudom. És hogy így gyakorlatilag önmagukat gyógyítják ezekkel a játékokkal.
A gyerekeknek szükségük van arra, hogy maguk játszanak. Ez fejleszti őket, kreativitást, képzelőerőt. A fiúknál az, hogy ők a játékban harcolnak, azért az megint olyan, hogy itt most megint túl gondoljuk sokszor felnőttként. Szóval azért a gyereknek az a harcolás az nem azt jelenti, mint amit mi felnőttként már tudunk a világról, hogy mi is valójában mondjuk egy háború. A gyerek nem ebben a dimenzióban harcol.
És képzeljétek el, hogy a költözést lejátszotta a bábokkal, amikkel egyébként nem is játszott már, nem tudom én, egy éve legalább, mert nagyon megviselte ez a költözés őt, és akkor ő kijátszotta magát a bábokkal.
A játékon keresztül tényleg nagyon jól meg lehet ismerni a gyermeknek a lelki világát.
Szia, Andi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Örülünk, hogy megint itt vagy nálunk, veled mindig jó beszélgetni.
Sziasztok! Én is örülök, köszönöm a meghívást, és nagyon izgalmas téma ez a játék, mert hogy egyébként ehhez én terápiásan is tudok kapcsolódni, azt nem tudom mennyire tudja így a hallgatóság, hogy egyébként ugye a gyerekpszichológiának az eszköztára az a játékterápia, tehát mi ezzel aktívan dolgozunk, és hogyha belegondoltok, ugye nyilván mondjuk egy kis gyerekkel, ugye hát most mit csinál a pszichológus is, alapvetően játszik, és ugye a játékon keresztül tényleg nagyon jól meg lehet ismerni a gyermeknek a lelki világát. És ez lehet szabad játék, ami tényleg a gyerek alakít, de vannak nekünk diagnosztikus játék, terápiás eszközök, amivel irányítottan is lehet vizsgálni a gyerekeket. Tehát a vizsgálatra is játékot használunk, vagy játékokat. Szóval igen, tehát hogy ennek azért ugye van egy ilyen szakmai háttere is.
Alapjában véve vannak ilyen fix játékok, amikkel készültök egy-egy ilyen vizsgálatra? Mik ezek?
Igen, vannak fix játékok. Most az egyik talán köztudottabbat, ha mondom, az a világjáték. Ez egy diagnosztikus teszt. És a világjáték egy olyan, ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerek építi meg egy megadott instrukcióra azt a világot, amit én kérek tőle, és ennek a tesznek körülbelül 500 darabja van, különböző eszközök, beleértve házakat, fákat, embereket, tehát mindenféle részét úgymond a világnak, vannak benne, hát most nem mondom el, mert így mindent nem mondok el róla, de vannak benne olyan elemek, amik utalhatnak különböző problémákra, és ugye nyilván itt számunkra ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha ha kap a gyerek egy instrukciót, hogy mit építsen, és ott van előtte egy nyitott polc, rajta 500 elemmel, ezek fa dolgok, és azt megfigyelni, hogy ő hogyan épít, és akkor ugye ennek van egy csomó megfigyelési szempontja, amit nézünk ilyenkor, és ugye a gyerek nyilván ebbe azért ugye beleéli magát, tehát kisgyerekekről beszélünk mi is, van, hogy bevon minket is a játékba, illetve például ezt ugye hogyha diagnosztikára használjuk, akkor nyilván ugye én ezt rögzítem, meg jegyzőkönyvezem, hogy miket csinál, de sokszor a későbbiekben is, mint terápia, mondjuk közösen játszunk vele, és akkor azt én is tudom egy kicsit irányítani, meg a gyerek is. És ugye egyébként nyilván mondjuk a gyerekeknek akár az is játék, úgymond, hogyha mesét mond, mondjuk egy-egy tesztről, vagy tényleg vannak, nem tudom, bábok, amikből van külön terápiás bábeszköz, amivel dolgozunk, de én igyekszem úgy összeválogatni az eszköztáramat, hogy a szabad játékok is adjanak egy ilyen teret, tehát hogy legyen közte a puskától kezdve kocsinát, királylánybabák, és nem tudom, tehát hogy sokféle, hogy többféle korosztálynak, fiúknak, lánynak megfelelő. És egy gyerekpszichológiai rendelőben azért ugye ott vannak a játékok. Nincs dugig a rendelő játékkal, de azok a megfelelő típusú eszközök így bent vannak, amikkel a gyerekkel lehet dolgozni.
De kíváncsi lennék, hogy az én gyerekem mit építene.
Ja.
Meg én már én azt gondoltam, hogy én mit építenék, akkor az mit jelent az a ház, hogyha oda teszem, akkor nem teszem oda a kis macskát, mert akkor a nagy macska, jó.
Képzeljétek el, azt már meséltem, hogy amikor Milót vártam, akkor elmentem egy gyerekpszichológushoz, hogy segítsen nekem abba, hogy egy fiút mennyire kell másként nevelni, mint egy lányt. Nekem ez nagyon nagy krízis volt, most már ki tudom mondani, hogy fiút várok, és nagyon féltem attól, hogy fiam lesz. És a gyerekpszichológus kérdezte, hogy szeretném-e kirakni ezt a világot komolyan, hogy hirtelen én mentem oda a tanácsot kérni, hogy meséljen nekem erről, és hirtelen fordult a kocka, és akkor tesztelve lettem.
És rendesen játszott, vagy raktad ki a...
Hát így megnéztem, de mondtam, hogy inkább hagyjuk ezt, tök zavarba jöttem, meg akkor rájöttem, hogy hát én jöttem ide tanácsot kérni, és akkor kiderül, hogy velem van probléma igazából, ugye, hogy ide jöttem. Úgyhogy igen.
Visszajelzünk erről a szülőknek. Le is szoktuk fotózni, meg is mutatjuk. Tehát, hogy ez nem titok, soha nem titok, hogy mit csinál a gyerek. Hát a szülővel együtt dolgozunk, ez egy családdal közös munka, a gyerekterápia, és amit én látok külsősként, az egy nagy kérdés, hogy a szülő azt hogy látja. Szóval, hogy ő azzal egyetért, mit lát neki az új információja, amit mondjuk én esetleg így leszűrök a játékból. Tehát ez soha nem egy ilyen varázslat, mert nyilván először mindig a szülő jön el egy első alkalomra beszélgetni, tehát már eleve ismerjük a történetet, a gyerek fejlődését, a kérdést, a problémát, és akkor ugye én találkozom utána a gyerekkel, történik ez a diagnosztikus rész, és utána megint leülünk a szülőkkel átbeszélni, tehát hogy ez egy közös munka. És egyébként, amikor most itt mondtad a Dórit az előbb, hogy téged is nagyon érdekel, még nekem erre az jutott eszembe, hogy egyébként meg nem jó, meg nem is szabad szülőként ilyen terápiásat játszani a gyerekkel, mert egyszerűen az ember a saját gyerekét nem tudja kívülről látni, és nem kell belevinni őt ilyen helyzetekbe. Én ugyanígy vagyok vele, szóval képtelen lennék a saját gyerekemmel nekiállni így, és mondjuk most mondok egy példát, mondjuk ugye mi rajzolunk is, rajztesztjeink is vannak, de hát eszembe nem jutna ezt így fölvenni a saját lányommal, mivel már eleve az egy tök más helyzet, hogy anya kér valamit. Uh-huh. Tehát, tehát ezt nem lehet összehasonlítani, mert ebben már benne van a szülőnek való megfelelés, hogy benne van az, hogy milyen körülmények, és egyébként én ezért nem szeretem azt, hogyha valaki átdob nekem egy rajzot, hogy mondjak róla valamit, vagy ugyanígy a gyerek játékárból behoz dolgokat, mert nem ismerjük a körülményeket. De tökre nem mindegy, hogy most az a gyerek egy órán feladatba kapta azt, hogy mit tudom én, rajzold le a családot, és neki csak egy fekete ceruzája volt, mert a többinek kitört a hegye. Tehát azért ebből nem lehet arra következtetni, hogy egy feketén rajzolt családrajz mondjuk gondot jelentene.
Hát a fekete szín az mindenképpen gondot jelent.
De hogy is, mondd ez az, hogy nem, mert hogy egyébként, ja, ez jó, hogy be is jött, mert például a gyerekek nagyon szeretnek azért feketével rajzolni a fehér lapra, mert tök jó nyomot hagy. Igen. Például én nagyon szeretem az olajpasztel krétát, mint eszközt, és az nekünk is van otthon, és én a saját gyerekeimben is látom, hogy imádják a feketét, mert az olajpasztel krétának van egy nagyon markáns, erős színe, és igazából egy még ügyetlen rajzoló gyerek, akinek nem olyan jó, nem olyan erős a ceruza fogása, még ő is könnyen hagy nyomot vele a papíron, és ugye azt tudjuk, hogy a rajz fejlődés elején a legfontosabb motivációja az a gyereknek, hogy ő nyomot hagy a papíron. És akkor azt a feketével a legkönnyebb. Szóval az, hogy most kapok egy 3 éves gyerek tök fekete firkáját, és mondjuk azt mondja, hogy anya, ez te vagy, és tele firkálja feketével a lapot, hát arról pont semmire nem lehet következtetni az anya-gyerek kapcsolatra.
Igen. Nekem is tök sokszor volt már ilyen, hogy mondták, hogy ha van valami probléma, hogy játszam ki a gyerekkel, és akkor bármennyire is lazán próbálsz így odaülni, meg nem tudom, egyszerűen valahogy a gyerek érzi, hogyha te oda mész, hogy akkor tessék, ez a Maci Juliska, ez a Maci meg te vagy, és akkor ma mi volt az óviban, vagy nem tudom, tehát hogyha úgy állsz hozzá. Szóval, hogy érzi a gyerek, hogy itt valami hátsó szándékod van.
Érezheti, igen. Mi most költöztünk, és hát selejteztem a játékokat, és tudtam, hogy előző év végén az óvónénik mondták nekem, mint SMK-snak, hogy majd jövő évben kell venni bábokat. Most nekünk van otthon egy rakat bábunk, ami még a miénk volt, és nem játszunk vele soha, és fogtam a bábokat, bezacskóztam, hogy akkor ez megy az óvónéninek, ez a védőnéninek, és meglátta a kislányom, hogy akkor ezek a bábok most mennek az óvodába, és akkor mondta, hogy hát ne menjenek. Akkor elkezdett hirtelen nagyon ragaszkodni hozzájuk, és képzeljétek el, hogy a költözést lejátszotta a bábokkal, amikkel egyébként nem is játszott már, nem tudom én, egy éve legalább, mert nagyon megviselte ez a költözés őt, és akkor ő kijátszotta magát a bábokkal.
De ez így jó, mert ebbe az van, hogy tehát szülőként azt tudod csinálni, ami segít a kijátszásba, hogy egyszerűen rendelkezésére bocsátod az eszközt. Tehát mondjuk van egy gyerek, akinek mondjuk van egy rossz kórházi élménye, akkor az a legjobb, hogyha én mondjuk kiteszem ott a játékok közé, kirakom a kis fecskendőt, meg a mentőautót, valamit, aztán ha akarja hozzányúl, és csinál vele valamit, ha nem. Itt az a lényeg, hogy ne folj bele. Tehát nem kell belefolyni, csak akkor, ha ő kér. Tehát ha ő engem bevon abba a játékba, hogy akkor ezt vagy azt, akkor ő leosztja nekem a szerepeket, és azt csinálom. De azért nem jó belefolyni neked, mert egyrészt nem tudod, milyen vizekre elvezel, hogyha te kezded el irányítani, meg elfolytod a gyereknek ezt a szabad áramlását. Hát ezt a képzett áramlás, hogy most éppen mit akar benne, meg ugye, hogyha belefolysz, akkor abban már megint van egy teljesítményhelyzet a gyerek részéről, hogy akkor én elkezdem irányítani, és akkor ő annak akar megfelelni, amit én csinálok a játékban. Szóval azt mondom, hogy ilyen terápiásat nem kell szülőként játszani otthon, de az, hogy mondjuk, ha látjuk, hogy van valami, ami nyomasztja a gyereket, akkor tényleg segít a játék, de úgy általában ebben a formában.
Én abba segítettem például az Emmának, amikor megszületett a Frida, hogy úgy láttam, hogy nagyon bele akar folyni ő is ebbe a babázós dologba, és az egyik nap elvette a baba hordozót, tudjátok, az autós baba hordozót, és akkor aztán volt neki valami alka gyereknap, vagy nem is tudom micsoda, és akkor kapott egy ilyen játék baba hordozót, és akkor babája már volt, és akkor ő is ugyanúgy hurcolta, és akkor például ez most a mai napig elkísér minket, mert most például az elmúlt napokban szegény Kim ilyen hányos hasmenéses vírus volt, és akkor hát ugye ő se szeret gyerekorvoshoz járni, de tök ügyesen a gyerekorvos megvizsgálta, és akkor most mióta otthon vagyunk, azóta hozza az ő kis babáját a babahordozó, és akkor anya, te vagy a doktornéni most, és akkor itt fáj a babának, meg itt, és akkor megvizsgálod, és akkor ezeket így újra játsz, elmondja, hogy akkor hogy vizsgáljam, mert hogy az ő doktornénie is úgy vizsgálta, és hogy egyébként ez tök érdekes, hogy tényleg most, hogy így beszélgetünk, vannak ilyen ráébredéseim, hogy tök sokszor én is azon kapom magam, hogy egyszer csak így eltűnt a gyerek, a szobájában van, most már ugye van nekik is külön szobájuk, és akkor hallom, hogy beszéli a két baba, hogy és akkor én hánytam, és akkor fájtottam, és nem tudom. És hogy így gyakorlatilag önmagukat gyógyítják ezekkel a játékokkal.
És szerettem volna kérdezni, mert tegnap, hogy láttam az Insta sztoridban, hogy egyforma sapkája van ugye a babának, meg neki, hogy az a baba most tök sokszor nála van, hogy azóta, mióta tesója van, azóta babázik ilyen sokat?
Amikor terhes voltam, akkor kezdett sokat babázni, azelőtt annyira nem. Voltak babái, de nem nagyon vette elő, és ahogy terhes lettem, és így próbáltam neki, mert ugye ő még ezt így nem tudta, hogy mi lesz az, hogy baba, nem nagyon volt így a környezetünkben se pici baba, és akkor találta, meg fedezte fel ezeket a babákat, és akkor amikor megszületett a Frida, akkor kapott ilyen extra eszközöket, és például egyébként azt a sapkát, abból eredetileg mi hárman lányok, tehát anya meg a két lányon kapott, de aztán, ahogy bejött a lányok közé a baba is, úgy csináltattam ezzel a céggel még egy ilyen sapkát, hogy akkor ő nekik is megvan a párosuk, meg nekünk is, és akkor most már úgy indulunk el, hogy négy egyen sapkás, óriási sikere van a kis játékbabának is, hogy neki is ugyanolyan sapkája van.
Hát nagyon cuki.
Ja. Én egyébként arra lennék kíváncsi, hogy neked az beszédes, hogyha, nem tudom, hogyha mondjuk eljönnél hozzánk, és megnéznéd, hogy az én fiam vagy lányom mikkel játszik, az neked így beszédes?
Ez jó kérdés, mert egyébként van olyan, itt Magyarországon én nem nagyon tudok arról, hogy valaki csinálna ilyet, hogy kimegy családokat megfigyelni a természetes környezetükben, abban lehet beszédes, akár egy ilyen családdinamikai kérdésben is. Persze, tehát ettől nehéz elvonatkoztatni, hogy mondjuk én így látok valamiket akár a játékban, de azért muszáj, mert tényleg ezt higgyétek el, hogy nagyon más az, amikor egy terápiás helyzetben, egy szobában, csak a pszichológussal, már a többedik alkalommal már ismeri a pszichológust, tehát már kialakult egy úgynevezett raport, tehát egy terápiás kapcsolat, és ő abban beleengedi magát egy játékba. Tehát azért ugye más.
Más a tér is, nem? Vagy hogy
más a tér, más a kontextus, de ezek amiket itt ti mondtok a saját gyerekeiteknél, amit megfigyelgettek így a játékban, ez tök oké, tehát hogy ez természetes. Én bíztatom is a szülőket arra, hogy figyeljék a gyereknek ezeket a mindenféle játékait, meséit, mert ebből rá lehet jönni arra, hogy mi az, ami foglalkoztatja, mi a folyton visszatérő dolgok, azok nyilván foglalkoztatják, de a gyerekek okosak, meg ügyesek, ők kijátszák, neki ez az eszköztára, és ez megint egy akkora nagy dolog, hogy erre rá kell jönni egyszerűen, hogy a gyereknek hiába mondasz egy órás beszédet a logikus dolgokról, teljesen fölösleges. Egy óvodáskorú gyerek nem fogja megérteni. Az óvodások egy mágikus világban élnek. Az ő világképük az mágikus, ami azt jelenti, hogy ő tényleg integet a napocskának este, és azt gondolja, hogy elmegy aludni a napocska, és ő tényleg fél a szörnyetektől az ágy alatt, meg ő egocentrikusan a saját magából kiindulva észleli a világot, és az ő nyelve, az tényleg a játék, meg a mese, meg a fantázia. Tehát 6-szor könnyebb a gyereket megnyugtatni, hogy ne féljen a sárkánytól, hogyha kitaláltok közösen egy varázsigét, amivel ő eltünteti a sárkányt, mint elmagyarázni azt, hogy miért nem léteznek sárkányok. Szóval ezek tényleg ilyen szempontból ilyen varázslatos dolgok, maga a játék. És akkor itt jön az, hogy különben felnőttként nehéz, ez egy tök nagy kihívás, belehelyezkedni a játékba, nekem is nehéz a saját gyerekeimmel, mert annyira elszakadtunk már ettől a önmagadat beleadom, és akkor én ott felszabadulok, és nem agyalok azon, hogy mit kéne most játszani, vagy mi lesz a következő lépés a hercegnős játékban, hogy az ember túl gondolja, és akkor azt, hogy de akkor én fejleszteni is akarom a gyereket, meg megérteni, meg nagyon ott lenni, és ez a felnőtt racionalitás, ez így elviszi. Tehát egy idő után tényleg azért mondjuk azt, hogy jó az a kortárs közösség, mert nem fogsz tudni úgy játszani a gyerekeddel, mint az ovistársa, aki ugyanebben a világban él, és ők tényleg tudják egész nap művelni a hercegnősdít.
Ez nagyon durva. Egyébként azért kérdeztem, mert talán korábbi podcastokban már meséltem ezt a fegyverfélelmem például nálunk. Ugye a Máté most már így iskolásként pláne belelépett ebbe, hogy ez a fegyveresdi. Egy karddal kezdtük, egy fakarddal, amivel még nem volt olyan komoly problémám, de az elmúlt pár hétben, hónapban lett kettő fegyvere. És így meglátom a lakásba a fegyvert, és olyan rossz érzésem van, de közben meg így tudjátok, így az van bennem, hogy most így abban a korban van, hogy katona, meg rendőr szeretne lenni, és hogy így mégis ez, ennek így teret kell engedni.
Igen, nem? Hát játszanak a fiúk fegyverrel, ez tök természetes, tehát hogy ő nem azt látja a fegyverben, amit te. Uh-huh. Az a jó fegyver, ami ilyen szabad asszociációra ad teret. Ez magyarul egy fakard, vagy egy bot, vagy tehát hogy az sokkal jobb, mint megvenni egy teljesen élethű géppuskát. Tehát hogy itt ugye ez szokott lenni egy irányelv, de tudjuk, hogy ez gyakorlatilag egy idő után tarthatatlan, mert így vagy úgy, de találkozik élethű fegyverrel is. Hát igen, erre lehet törekedni, hogy megválogassuk otthon a játék eszköztárat, de a fiúknál az, hogy ők a játékban harcolnak, azért az megint olyan, hogy itt most megint túl gondoljuk sokszor felnőttként, szóval azért a gyereknek az a harcolás, az nem azt jelenti, mint amit mi felnőttként már tudunk a világról, hogy mi is valójában mondjuk egy háború. A gyerek nem ebben a dimenzióban harcol, hanem az, hát most elég csak, most egy nagyon egyszerű példa, de hát az emlősöknél is látjuk, hogy harcolnak egymással a kis oroszlánok. Tehát, hogy ez valahol a társadalmi beilleszkedésnek, a csoport, no, nem tudom, ilyen csoport interakcióknak a része, hogy az óviban néha megküzdenek egymással a fiúk, és akkor ki a főnök. Tehát ezek természetes dolgok.
Mi, amikor nyaralni voltunk, akkor a barátnőimmel és az ő gyerekeikkel, akkor kinn a strandon, a homokozóban, ilyen óriási nagy homokozó volt, és az Áron vezetett hát egy ilyen mérkőzést, amiben birkóztak a fiúk, és annyira élvezték azt, hogy megvannak a keretek, hogy mit szabad, hogy nem tudom, aztán nyilván bedurvult, mert jött a homok a szembe, meg a szájba, meg mindenhova, de hogy az elején annyira okosan, ügyesen birkóztak, hogy tök jó volt azt látni, hogy ez ebbe amúgy oldódtak is, meg nagyon élvezték, meg azt láttam, hogy a körülöttünk lévőknek is egyébként a strandon is tökre tetszik az, hogy hagyjuk a fiúkat fiúnak lenni. Vagy nem tudom, szóval, hogy az volt az érzésem, hogy én például az elején így tökre meglepődtem, hogy most tényleg az Áron így akarja így koordinálni azt, hogy ők most itt mindenki előtt verekedjenek, és akkor mondtam, hogy nem verekednek, birkóznak, hogy nálunk mi minden nap birkózunk. Én nézem, ahogy ők birkóznak. A Martin is az összes játékában arról szól, 4 éves, hogy ki gyilkol meg kit, meg ki öl meg, ki hal meg, és akkor így nézek, hogy ki hal meg, ki öl meg, de hogy neki nem, tehát hogy tökre nem azt jelenti, mint nekem. És akkor az elején még mondtam, hogy jaj, de szegény autó, ne halljon már meg, de meghal! Jó, oké, akkor meghal, oké, tök jó. De hogy például az én fiaim, a Martin leginkább, ő nem csinál ilyeneket, én csak azt látom, hogy autózik, és igen, meg kint van, az udvaron, de hogy nincsenek nagyon ilyen szituációk, hogy így lesz, vagy van valami trauma, és akkor hogy azt így visszahozza, pedig mindig figyelem, hogy aj, na most biztos, ezt majd biztos mindjárt feldolgozza, de hogy így...
Hát akkor valószínűleg nincs vele új dolga, de egyébként a kis autó... Én például kifejezetten terápiában is szeretek ilyen kis autókkal szerepjátékozni, mert azokat is meg lehet személyesíteni. Szóval, hogy ha kell, akkor bármilyen eszközzel vissza tudja hozni a gyerek, hogyha őt ez így valami mondjuk nagyon foglalkoztatja. Tehát, hogy bízni kell bennük, hogy fogják tudni, hogy mi az, ami olyan problémás. De egyébként, amit mondtál, a birkózás, az is elképesztő fontos, és egyébként ezt tényleg legtöbbször a férfiak szokták tudni jól csinálni, hogy meg ott is kell, mert egyébként a nemi szerepek, meg a saját szereppel való azonosulásnak is ez része, hogy a kisfiú birkózik az apukájával, és ebben van egy kicsit egy ilyen ki az úraháznál, ilyen tudatalatti kis küzdelem, és nyilván az a kimenetel, hogy apa, ugye, azért tereli ezt, mert itt megint, ha visszautalok az oroszlánokra is, hogy azt is meg kell tanítani a gyereknek, hogy hogyan kontrollálja ezeket a Én nem szeretem agressziónak hívni, mert ez nem agresszió, de mondjuk ezeket az impulzusait, hogy egy ponton ugye mindig az van, hogy túlmegy a birkózás, hogy akkor az már nem fér bele. És akkor mit csinál az apa oroszlán, meg az apuka? Hát ott akkor leállítja, meg nem hagyja. Tehát azt már nem hagyja, hogy megharapja a fia. Tehát dögönyözik egymás, de már ott már eltartja a fejét, mondjuk, hogy ne harapja meg. És a gyereknek ez iszonyú fontos tanulás. Tehát, hogy ő ilyen játékokon keresztül tanulja ezt meg, hogy hogyan kell önkontroll gyakorolni. Tehát tényleg fantasztikus eszköz a játék, és én szerintem ilyen jó is, hogy erről így beszélünk, meg talán fontos tudatosítani azt a szülőkben, hogy az a legjobb, hogyha hagyják szabadon folyni.
És mikor kell beleszólni? Mikor állítsa le a szülő a játékot?
Hát én erre most egy nagyon, hogyha most nagyon általános választ akarok adni, akkor azt mondom, hogy amikor olyan kézzelfoghatóan mondjuk valamit nem akarok, hogy csináljon, tehát azt látom, hogy mondjuk elfajul egy verekedés, de ott nem a játékot, hanem magát azt a cselekvést lehet leállítani, vagy hogyha nagyon feldúlják ott, mit tudom én, a házat, és nem akar, tehát ezt az ember így látja, meg mérlegeli. De mondjuk az, hogyha a gyerek ilyen számodra bizarr tartalmat játszik, és akkor mondjuk ötször megüli a nem tudom mit, azt nem kell feltétlenül. Tehát, hogy azt nem, mert egyébként most egy 4 éves gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy meghal. Hogy ő még nem fogja azt föl, hogy aki meghalt, nem jön vissza soha. Szóval, hogy a gyerek, az csak te érzed bizarrnak, amit itt mondtam az előbb, hogy neked felnőtt fejjel totál bizarr, hogy a gyereked miért játsza azt, hogy ötször megöli azt a katonát, meg hogy ez ilyen nagyon agresszívnek tűnik, ijesztőnek, és könnyű túlgondolni. Tehát mondom, ilyen kérdéseket meg szoktam kapni rendszeresen, hogy most ez rossz-e vagy nem rossz, de hogy egyébként nem. Tehát, hogy valami ott mozog a gyerekben, de azt ő tudja, hogy mi. Szóval, hogy ő azt kijátsza, meg megnyugszik, meg tényleg feldolgoz ilyen élményeket, hogy volt a kórházban, vagy ott a kis tesó. Tehát tök jó, ha ötször megöli a katonát, és így jön ki belőle a frusztráció, hogy mondjuk megszületett a kis tesója. Ez sokkal jobb. Én szoktam még ajánlani eszközöket, ami segít ilyen szorongásoldásra, meg feszültséglevezetésre. Ezek egyébként alapvetően ilyen kézműves dolgok, így mondanám, de nagyon szuper az agyag. Az agyagot lehet ilyen téglába kapni, azt hiszem hobbiboltban beszerezhet, és olyan, mint egy tégla, és azt tudjátok, az agyagot, ha összevizezitek, akkor ilyen jó nyálkás érzetet ad, és ez a taktilis inger, amivel jár az agyagot dögönyözni, vagy az, hogy fogom, és akkor így puf-puf, így szétkenek egy agyagos, vagy csinálok belőle valamit, ez például marha jó szorongásoldó. Széklet visszatartás esetén például egy rendszeresen ajánlom, hogy csak úgy önmagában az, hogy agyagozik a gyerek, mert egyszerűen és nem úgy agyagozik, hogy azt mondom, hogy nézd, ez olyan, mintha egy kaki lenne. Szóval, hogy nagyon fontos megint, hogy nem te irányítod, hanem csak veszünk egy agyagot, és akkor letesszük. És ott van, hogy mondjuk egy kicsit szorongóbb gyerek, aki adott esetben mondjuk ez a probléma, hogy visszatartja a székletét, de lehet bármi más, az egy tök jó dolog, hogyha csinálsz neki egy terepet, amin kiélheti magát, szóval ne az ünnepi ruhába ültesd le a nappali közepére agyagozni, tehát tényleg kiteszel egy nájlont az erkélyre, és akkor ott mondjuk ő kiélheti ezen magát, és egyszerűen megkönnyebbül tőle, tök jó. Vagy mondjuk egy ilyen technika, azt én terápiásan is használtam, hogyha veszel temperát, ugye abból is lehet venni ilyen nagy kiszerelést, akkor azt, hogyha összekevered mosogatószerrel, az nagyon királyul habzik, és azt például nagyon jól lehet így szétzsugázni. Szóval leterítesz újságpapírt, arra valamit rá, és akkor a gyereket, és ugye itt van megint az, hogy ugye itt megint, Ez nagyon érdekes, hogy itt megint mennyire más a szülőgyerek, meg a terapeuta gyerek kapcsolat, de szülőként még ez is nehéz, hogy most lerakom a gyereknek a a dzsuvázni a temperát mosogatószerrel, és akkor az van, mert úgy úristen szétkeni magát, hogy fogom feltakarítani, és a
mennyit
többi.
Mennyit takarítatok? Így van, és
ugye a terápiás térben meg ez így nincs, mert nálam meg az van, hogy ugye, tehát ez egy ilyen szempontból irányított, meg tervezett dolog, hogy most ott éppen mit csinálunk, és hogy, tehát hogy még ez is nehéz sokszor szülőként, hogy csak így engedd a gyerekedet, hogy valahogy kiélje magát. A gyúrma nagyon jó, tehát azért mondtam, hogy ilyen kézműves eszközök, főleg most, hogyha jön az ősz, meg korán sötétedik, akkor ezekkel azért jól el lehet délutánokat tölteni, és a gyereket önmagában ez már oldja, hogy nem a, mondjuk, hogyha egész nap az oviban van, és ott neki be kell tartani a szabályokat, az nagyon fárasztó, hazajön az oviból, és akkor még otthon is ugye van egy tak-tak-tak menetrendünk, de hogyha ebbe beteszünk egy ilyen laufot, hogy akkor legyen benne egy szabad fél óránk, amikor mondjuk csak úgy csinálunk egy ilyen, csak úgy leeresztünk, csak úgy szabad, vagy bármi mást, amit így hagysz, hogy hagyj játszon szabadon, hogy nem csak annyi van, hogy akkor így rohanunk folyamatosan A-ból B-be, meg az egész napunk egy ilyen fegyelmezettség, hogy most fürödjél, most kaja van, most fekvés. Ezek tényleg így alapszinten segítenek a gyereknek általánosságban a kis feszültségeit, a mindennapokat levezetni.
Amúgy ez tök érdekes, mert nálunk ugye az van, hogy a Martint elhozzuk egykor az oviból, hazamegyünk, alszik a Martin is, meg a Zoárd is kb. 3-ig, és amikor felkelnek, akkor már valahogy ők is összekötik, meg én is, hogyha én kávét főzök, akkor tudják, hogy akkor itt most engedd el a hajamat, de hogy így kb. A merse is tudja, hogyha én beülök abba a székbe, felteszem a lábam, és az a bögre van nálam, de tényleg tök durva, akkor így mind a három egy fél órát tök jól el van.
Igen.
És látom is, hogy a Martin is, én azt is érzem a Martinnál sokszor, hogy így ő amúgy legszívesebben fölmenne a, nem tudom, második emeletre, és ott, hogy csak csönd legyen, és hogy még olyan próbálkozás is volt, hogy bekapcsolok akkor zenét, és mondta, hogy anya, ne kapcsoljál zenét, tehát olyan hang, hogy csöndre van szüksége, nyilván nem ezt mondta, de hogy ez és a végére szaranyának érzem magam, hogy itt van a három gyerek, és még csak nem is játszok velük.
Igen, ezt kell elengedni. Ezt kell elengedni, ezt jegyezzük meg, én is magamnak is sokszor mondom, hogy egyszerűen a gyerekeknek szükségük van arra, hogy maguk játszanak. Ez fejleszti őket, kreativitást, képzelőerőt, mindent. Mert tulajdonképpen, most gondoljatok abba bele, hogy mennyi inger éri egy nap a gyerekeket. Ez nem természetes, hát az emberi szervezet nem erre lett kitalálva, hogy percenként suhannak el a kocsik az utcán mellettünk, hogy bemegyünk a boltba, dugig van színes, szagos mindennel, az ovi tele van játékkal, a szabályok, a mindent. Hogy azért gondoljunk bele abba, hogy ez az elmúlt néhány évtizedben alakult így, előtte sokkal egyszerűbb életet éltek a gyerekek. Ugye az egyszerűbb gyerekkor, mint szemlélet is ezt mondja, és ugye nagyon könnyű túlzsúfolni a gyerekeknek az életterét játékokkal, mert pont azért, mert azt gondolja az ember, hogy akkor vagyok jó szülő, ha mindent megveszek, és ott van, és bemegy egy átlag gyerek szobájába, akkor ott rendszerint azért van egyfajta káosz, meg ugye ezt mentálisan is tudjuk, hogy igazából nem is pihentető egy olyan szobában mondjuk aludni, ahol a faltól falig be van pakolva játékkal, és ez már most lassan egy külön kihívás a családoknak, hogy hogyan lehet struktúrálni, meg rendszerezni a gyereknek az életét, mondjuk ilyen szempontok mentén.
Hát arról nem is beszélve, én a saját tapasztalataim szerint, hogyha 3 játék van kint, akkor jobban eljátszik, mint hogyha 13 játék van kint. Mert egyszerűen, nekem egyszer a lányom mondta, hogy anya, olyan sok játék van, nem tudok választani, mivel játszak.
Igen. Olyan intelligens a lányod, úristen, teljesen ki vagyok. Igen. Én gyerekem mit mond? Anya, ezt dobom! Áldobom!
Mini meg. Aj, anya, most nagyon sok itt a játék. Lehetne, hogy elpakolod egy kicsi?
Tényleg, tök rosszul is éreztem magam tőle, hogy így felhívta rá a figyelmet, hogy mennyi játék van. Nem tudom, valami karácsonyos időszak után voltunk, tudjátok.
Ez nagy kihívás, hogy hogy tényleg hogyan rendszerezni, és ugye mi van, hogy a gyerek százszor szívesebben játszik a te cuccaiddal, mint a saját játékával. Tehát nálunk például ez abszolút így van, hogy gyakorlatilag fölöslegesen ott van négy nagy doboz játék, mert mindig sokkal érdekesebb a telefontokkal játszani, tehát most nálunk most például abszolút a konyhai eszközök a menők, ilyen 2,5-3 éves korú gyereknél, tehát csak azzal játszik most az elmúlt, most hogy így beszélünk róla, szerintem az elmúlt hetekben csak azokkal játszik. Csak a tésztaszűrőt nyomogatja a fakanállal, és felrakja a fejére, és az a sisak a tésztaszűrő, szóval, hogy igen, tehát hogy a gyerek felfedezi a környezetét, és valójában tényleg az van, hogy erről így lehet is beszélni, hogy igen, akkor legyen neki néhány ilyen kreatív eszköze, meg mesekönyve, de abból se kell iszonyú sokat, mert úgyse használjátok, hanem ott is ugye végül is kölcsönözhettek is akár, vagy csereberélni más gyerekekkel, akkor érdemes bevetni ezt a vetésforgót, hogy egy részét a játékoknak elrakjuk, és akkor egy pár hónap múlva cserélünk. Ebbe is be lehet vonni a gyereket, hogy akkor ő pakolja be, hogy mi az, amit most elteszünk. Nagyon örülnek neki, ez egyébként tök jól működik, szóval az újdonság varázsával hatnak ugyanazok a játékok. Igen, és mondom változatlanul azt, hogy ez nagyon kell, hogy legyen tere arra, hogy játszon, tehát hogy szabadon, meg csendben, meg elvonulva, és az nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztál vele, meg nem azt jelenti, hogy állandóan foglalkoztatni kéne a gyereket. Sőt, épp hogy nem jó az, hogyha állandóan foglalkoztatják a gyereket, mert akkor meg egy ilyen túlingerlés áll fönn.
Az jutott eszembe egyébként, képzeljétek el, hogy nekünk egyik nap volt az, hogy nagyon fölhúztak a gyerekek, és beküldtem őket a szobájukba, mondtam, hogy most nincs tévé, most nincs anya, most hagyjatok, menjetek be, és most kicsit játszatok egyedül. És így ők is érezték, hogy ez most így sok volt, és nálunk van ilyen játék, kis konyha, kis zöldségekkel, mindennel. És kezétek el így tök random, így hallottam, hogy sutymorognak, az egyik szobába kötöttek végül ki, hallottam, hogy sutymorognak, és egyszer csak így megjelentek, és akkor hozták kis tálcán, annyit csináltunk neked pizzát, meg csináltam neked fagyit, meg mindent, és akkor így rögtön levettek nyilván a lábamról, így milyen érdekes, hogy ők is hogy tudnak ezzel az eszközzel így élni. Meg egyébként az jutott eszembe, hogyha már így arról beszélünk, hogy a játékok gyógyító ereje, hogy én például tudatosan veszek most már olyan játékokat inkább, amit mondjuk mi is szeretünk, mit tudom én, a férjem tökre szeret vonatozni, tudjátok, a favonat, vagy tökre szeret legózni, és akkor így az van, hogy így a gyerek így ránk szól, hogy jó, de anya, ne hozz magaddal a telefont, hogy még csak véletlenül se legyen az, hogy valami engem kizökkent, és ez tök jót tesz nekem is, mert hogy akkor tényleg az van, hogy leülök, és akkor nem nézek rá a telefonra, hanem akkor így ott vagyok tényleg, és így dumálunk is egyébként. Pont tegnap volt ez, kezeljétek el, hogy arról panaszkodtam a férjemnek már egy napok óta, hogy egyszerűen így a Mátéhoz sose jutok el, pedig most szerintem iszonyat nagy szüksége lenne rá, mert hogy ugye ő most kezdte az iskolát, és egyszerűen sose jutok el szegényhez, hogy megkérdezem, hogy mi volt az iskolában, meg mit csináltok, meg nem tudom, mert ugye a Frida 0-24, és akkor utána van egy Emma, aki ilyen nagyon akaratosan ki tudja vívni a 24 órából, nem tudom, még 12-t magának, és akkor a Máté, meg a legnagyobb, a megalkuvó, aki jó, majd akkor egyszer majd csak jössz anya, és tegnap este volt az, hogy otthon volt a férjem, és akkor mondtam, hogy jó, most akkor bemegyek a Mátéhoz, és akkor mondta is a Máté, hogy jössz, anya, legózunk? Igen, és akkor leültünk, kihúzta a dobozt, és kezétek el abban a pillanatban, hogy így leültünk, én a kávéval, ő a kis legóval, és elkezdtem mondani, hogy mi volt az iskolában. De így, és igazából én hozzá se nyúltam a játékhoz, de így mondta, és akkor ezt is, és képzeld, anya, hogy az a lány az milyen rossz, és sokkal rosszabb, mint egy fiú már, és így mondta, olyan aranyos volt.
Annyira jó. Egyébként én, ez engem a terápiás, most ezek jutnak eszembe, hogy én, ugye most képzeljétek el egy 8-10 éves kisfiút, hogy ugye azzal hogy beszélget a pszichológus. Hát például úgy, hogy akkor mondjuk lerakunk egy paklikártyát, nekiállunk játszani, és ugye feloldódik közben, a gyerek lehet vele beszélgetni. És tényleg az van, hogy egy idő után ugye, ahogy idősebb a gyerek, ott már bejön az, hogy társas játékot játszunk, mondjuk meg szabályjátékot, vagy activityzünk otthon, ezeket már lehet csinálni nagyobb gyerekekkel, és akkor abba bele, tehát abba már szülőként is könnyebb részt venni, meg az ugye, amit mondtál, az téged is így fel tud szabadítani, tök jó, tehát lehet egy családi aktivitizést csinálni ugye a nagyobb gyerekekkel, és hát igazából ugye ezzel is összeköt a játék, egy ilyen társas tevékenység tulajdonképpen, jót tesz nekünk felnőtteknek is. Igen, és még ez is eszembe jutott, hogy tényleg ezt is lehet tudatosan, hogy akkor rászánom az időt, félrerakom a telefont, meg se nézem, és mondom is a gyereknek, hogy nézd, most félretettem a telefont, most játszunk, és lehet ezzel egy kicsit így operálni, hogy amikor leülsz játszani a gyerekkel, akkor azért kommunikáljuk, hogy nézd, csak most játszunk, vagy tehát, hogy ezt így mondod közbe is, hogy mert hányszor van az, hogy eljön a nap vége, és akkor a gyerek oda mondja, hogy de nem is játszottál ma velem, nem is foglalkoztál velem, de ugye ezt azért kell néha, főleg mondjuk, ha van kis tesó, meg kicsi gyerek, hogy így akkor deklaráljuk, mondjuk ki, hogy most együtt játszunk, és akkor az nekem is más, meg a gyereknek is, és más a megélése, szóval igen, és tök jó, hogy mondtad ezt a példát, és ez még arra is a te példád, Rozi, hogy este elmondta a gyerek, hogy mi van a suliban, ez most kicsit nem ide kapcsolódik, de egyébként meg igen, hogy egy csomó gyerek nem szereti egyből elmondani, hogy mi volt vele. Szóval igen. Az nem gáz, hogy rögtön óvi után nem kezdi el elmondani, és pont ez az, hogy vissza kell rá kérdezgetni, mert egyébként nagyon sokszor így este jön ki, hogy amikor már úgy lecsendesedik, megéred benne a dolog, és akkor meg elcsacsogja. Tehát, hogy ne add felszülőként, hogyha a te gyereket sosem mondja közvetlenül az óvi iskola után.
Igen, egyébként ez nálunk ilyen családban feszültség, hogy ott itt vannak a nagyszülők, és akkor jövünk mi volt az óviba, és akkor mintha meg se hallaná a kérdés, meg se hallja, mert csinálja tovább a dolgait, és akkor hát, hogy nem figyel a gyerek, hogy nem figyel, hogy egyszerűen meg se hallja. Mondom, mert akkor mondja el, amikor este van, elalszik a testvére, és bebújok mellé még egy kicsit az ágyba. Akkor mondja el. Igen. De egyébként erről olvastam is valahol, hogy talán így nem is emlékeznek, hogy nem úgy emlékeznek, amikor kijönnek az oviból, hanem amikor tényleg lecsendesedik az agyuk, akkor jönnek elő ezek az emlékek.
Föl kell dolgozni, de hát ezzel szerintem mindenki így van, mi is felnőttek is. Most ér valami konfliktus a munkahelyeden, azon ott az ember felhúzza magát, meg tartja magát, meg hogy kezeljen, meg úristen, és akkor nyilván erre mondjuk azt, hogy aludj rá még egyet, tehát hogy kell, hogy egy kis idő elteljen, hogy úgy rendeződjenek a gondolatok a fejünkben.
Meg hát tehát alapból mi is úgy vagyunk, hogy nem mindig akarunk mindenről beszélgetni, persze. Tehát hogy nekünk is idő, amíg, tehát hogy most nem tudom, ide jövünk, és lehet, hogy most itt A dologról nem akarok nektek beszélgetni, mert nem, és lehet, hogy a Mimi ugyanígy van, vagy bármelyik gyerek az óvis dolgaival, hogy most ő a nagyszülőnek ott abban a szituációban nem akarja elkezdeni persze. mondani, mert hogy az a kis rituálét a esténként.
Mennyire durva, amúgy én ezzel mindig ki vagyok, hogy nem elég, hogy önmagunkba mennek ezek a harcok, hogy most hogy játszok, mint játszok, meg úgy általában, de hogy még a generációs különbségek miatt még nekik is kb. Meg kell a szüleinknek, meg a nagyszülőknek megmagyarázni, hogy de a gyerekem attól nem rossz, hogy ezt meg ezt mondja, meg neved magadra, és hogy nem kellene fölfeled, vagy nem tudom, hogy úgy megmagyarázni, hogy jó, de a 4 éves gyerekem nem azért mondja, hogy nem tudom, nem szeret, mert tényleg nem szeret, hanem mert nem is tudja, hogy milyen ez a szó, mert minden szóra megkérdezi, hogy anya, ez mit jelent? És...
De kiesnek az idősebbek már, elfelejtik, hogy milyen volt, amikor nekik volt 4 éves.
Meg hogy akkor nem volt ennyire.
Meg akkor ez nem volt ennyire.
Nem volt ilyen tudatos.
Meg egyébként most ez megint egy ilyen szabad asszociációm, hogy az is nagyon sokszor előjön terápiákban, hogy hogy azért régen például nem, tehát sok szülő, mai szülő beszámol arról, hogy nem emlékszik rá, hogy az ő szülei olyan sokat játszottak volna vele. Tehát, hogy ez ugye megint egy olyan, hogy akkoriban még erről más gondoltak, meg másként alakult az élet, meg teljesen más mondjuk úgy felnőni gyerekként, hogy amiről itt beszéltünk talán az adás előtt, hogy ott van mondjuk egy nagy család, és akkor ott vannak az udvarban az unokatesúk, meg ha bármi van, akkor tudsz menni a nagymamához. Most nem tudsz menni, mert dolgozik a nagymama, mert 65 év a nyugdíjkorhatár, tehát teljesen megváltozott már ez az élet, és egy kicsit így mást vár el tőlünk a mostani szülőktől a világ, mint akkor annó. Tehát például egy nagymama tök önfeledten tud játszani úgy az unokával, hogy nem az övé a nevelésnek a terhe.
Igen,
de a mai igen, nagymamák igen. dolgoznak, tehát nem tud úgy ott lenni, még felnőtt szerepben van, és nem nagymama szerepben.
Pont ezt akartam mondani, hogy mi rendszeresen a férjemmel beszélgetünk erről, hogy te egyébként emlékszel arra, hogy a szüleid játszottak veled, és ti emlékeztek arra, hogy konkrétan leültek, és nem tudom, babáztak veletek, vagy autókáztak, vagy bármilyen?
Társasjátékra emlékszem, meg kártyára emlékszem. De ilyen...
De ez már ilyen tizenévesen, nem?
Nem. Szerintem ilyen nagy csoportos hovisként, ilyen kártyás játék, meg ilyen kinevet a végén, ilyenek vannak így az emlékezetemben, de ilyen szerepjátékra nem emlékszem.
Én arra emlékszem, hogy nekem volt egy ilyen nagy zongoránk, mert ugye én zongoristának készített az apukám, és akkor volt egy óriási nagy hangverseny zongoránk volt a 27 négyzetméteres lakásban, és akkor mi nekünk, mivel hogy ugye annyira pici volt nekünk, az alatti rész volt a játszó területünk, és volt egy-egy ilyen kartondobozunk, abban voltak a játékaink, és mi nekünk csak ott alatta lehetett játszani. És én, hogyha így játékra gondolok, akkor nekem csak ez van benne, hogy ott a zongora alatt, tehát barbiztunk, babáztunk.
Nagymamákkal egyébként sok hasonló emléke van, így most csak ilyen általánosságban mondom, amit én tapasztalok, hogy az jobban megvan a mai fiataloknak, hogy a mamával mennyit játszottunk, mert hogy ugye, amit itt mondok, akár ez a generációs váltás, hogy mondjuk korábban egy 50-55 éves nő már elmehetett nyugdíjba, és akkor jobban benne volt mondjuk a gyerekeknek az életében, és a mama, mivel nem ő neveli úgymond a gyereket, ezért tud vele így kötetlenebbül. De igen, amit mondtál, Rozi, hogy tényleg az van, hogy igen, akkor ott volt a tesód mondjuk, akivel játszottál, meg hát ez, hogy mit csináltak a szülők, csinálta mindenki a dolgát, de ugye ilyen klasszikus családi felállásban ez ugye ilyen, hogy a munkakereső generáció, amik ugye most mi vagyunk, teszi a dolgát, és akkor idézőjelben a többiek, tehát mondjuk az idősek, meg a gyerekek, ők meg vigyáz az idős nagymama, mert ott lakunk egy faluba együtt, és akkor a mamához el tudom vinni a gyereket, meg az otthon lévő asszonyhoz, aki meg tudja csinálni a háztáit, a háztartást, a pénzkeresést, az meg ugye ment dolgozni. Tehát egy család, ugye ezért él az ember hagyományos értelemben a történelemre visszaemlékeztek ilyen töri órákra, hogy ugye, hogy a család a társadalom alapegysége, ami a mai világban beszűkült, és azért inkább látjuk azt, hogy a két szülő jelenti a családot,
igen.
Ami nagyon nehéz, és ugye itt a Covid erre nagyon-nagyon ráerősített, hogy amikor a két szülőre szakad minden, a pénzkeresés, a totális gyereknevelés, a minden, akkor azért az viszont sok. Tehát ez nem, ettől ne érezze magát senki szaranyának, meg szarszülőnek, hogy nagyon nehezen éli ezt meg, mondjuk, hogy folyamatosan neki kell mindent megoldani az egész család életében.
Emlékeztek, amikor az előző évadban itt volt nálunk a négy gyerekes anyuka, és akkor ő is mesélte, hogy mindig van ott valaki, mert ott vannak az utcában a nagyszülők, meg a testvér, és akkor mindig valaki játszik a gyerekem, hogy nem az van, hogy én arra gondolok, hogy négy gyerekem van, akkor én vagyok, meg a férjem a négy gyerekkel, igen. És hogy te jó Isten, ezt hogy oldanánk meg, hogy én erre képtelen vagyok, én nekem nem való a négy gyerek. Hát így tényleg nem, hogy nem ott vannak a szomszédházban.
Hát ezek jó kis nagy kérdések, vagy nem tudom, ilyen, szerintem ilyen társadalmi kérdések is, hogy meg nyilván mondjuk mit hoz majd a mi gyerekeinknek a jövő, hogy ez hogyan alakul, érdekes nyilván. Igen. Összességében, amiről itt az egész adás alatt beszéltünk, annak azt gondolom az a lényege, azt kell látni a szülőknek, hogy ugye nagyon fontos az, hogy a gyereknek meglegyen a tere a játékhoz, és ehhez meglegyenek a megfelelő eszközök, ami a játékeszközöket is jelenti, és lehet ezekről ilyen szakmai ajánlásként beszélni, hogy mondjuk egy bizonyos életkorban, meg egyébként mik azok a játékok, amik fontosak, hogy meglegyenek egy gyereknek. És akkor ebbe így rögtön belevágva, kisebb gyerekeknél, csecsemőkor, tehát ilyen egy éves kor alatti gyerekeknél azért legyen a gyereknek színes játék készlete, legyen fekete-fehér játék, ugye azt tudjuk, hogy azt már egészen a kezdetektől, újszülött kortól be lehet rakni az ágy mellé, és akkor nézi a fekete-fehér képeket, akkor legyen olyan játék, amit gurigatni tud, ugye labda, amit meg tud fogni rendesen, tehát a kis ujjaival lehet kapni ilyen olyan labdát, ami olyan, mint egy háló, és akkor abban olyan jól bele tud kapaszkodni, akkor legyen olyan játék, aminek van hangja, most nem feltétlenül zene, de zene is lehet, csak ezeket is így lehet osztályozni, hogy akkor a csörgő ugye az jó, mert azt ő csörgeti, akkor ugyanígy a plüssjáték, az a textúrája miatt, tehát ezekből azért jó, ha van a gyereknek, tudatosan lehet válogatni, meg figyelni azt, hogy mennyi van elől, ugye, amiről már beszéltünk, ez a vetésforgó, hogy a baba játékunknak is egy részét el lehet rakni, és ugyanúgy cserélgetni. Tehát, hogy egész kisgyerek, kis babakortól lehet ezekkel foglalkozni, a fa, mint anyag, tehát a textúrára lehet figyelni, az anyagára a játékoknak, hogy az legyen változatos, akkor ugyanígy arra, hogy hogyan fogja meg, tehát hogy miként tud vele játszani. Ugye ez a babáknál, és akkor idősebb korban pedig bővítjük a játékkészletet olyanokkal, amiket össze lehet rakni, azt már biztos így ti is tudjátok, hogy mit tudom én, ilyen kis akár a kirakós, ilyen két darabos kirakós, és akkor ezt ugye életkornak megfelelően lehet ezekből beszerezni. Akkor utána mindenféle olyan játékok, amik lehetnek a szerepjátéknak is a részei, tehát most nyilván a kiskocsi, kisautó, baba, a babákkal lehet jókat, ugye, és fiúknak, lányoknak egyaránt, tehát hogy itt nyugodtan egy kislánynak is kocsikat venni, meg a kisfiúnak is babát, tehát hogy ezeket nyilván így az ember idővel elkezdi beszerezni, ahogy a gyereket érdekli, akkor a kézműveskedéshez eszközöket, festéket, temperát, ne féljenek használni a szülők, nem oké, hogy lehet, hogy az a másfél éves gyerek mindent összeken vele, de ezek mind jók, meg kellenek, hogy felfedezze a világot, és akkor ez igaz a könyvekre is, mesekönyvekre, hogy ott is az életkornak megfelelően, és a könyvekből sem kell mindennek elől lenni, tehát hogy nyilván ott is el lehet pakolni, meg ez azért ugye igaz akkor is, hogy egy gyerek mindig kap egy csomó játékot, ez nagyon sokszor kivéthetetlen, hogy ismerősök, rokonok hoznak, és akkor ugye mindig ezt lehet leginkább, hogy egy kicsit struktúráltabban pakoljuk el a játékokat, akár úgy, hogy nem a nyitott polcon van, hanem akkor berakjuk alulra az ágy alá egy dobozba, megvan, amit leviszünk a pincébe, és akkor ezt lehet variálni. A lényeg, hogy maga a tér, ahol játszik a gyerek, azért az legyen egy minél letisztultabb hely, ahol tud pihenni, ami megnyugtató környezet, stb.
Egyébként nagyon jó, hogy mondtad ezeket a korosztályos dolgokat, mert én így a Covid miatt sokszor felmentem a régiónak a weboldalára, és ott korosztályra is lehet válogatni, meg külön játékfajtákra, hogy ilyen baba, olyan autó, meg rendesen az üzletben is külön polcokra vannak kirakva, külön standokra, hogy a babáknak a több fajtája, az autóknak, a labdáknak, úgyhogy a nagy kínálatban ott biztosan mindent megtalálunk, igen, amiket most felsoroltál.
Igen, hát szerintem érdemes ennek így időt szánni, hogy akkor rászánod az időt, hogy át tud nézni a kínálatot, és akkor mi az, ami illeszkedik a ti életetekbe, így a játékteretekbe, meg akkor ezzel talán könnyebb ötletet adni annak is, aki mondjuk ajándékba szeretne játékot vinni.
Nagyon szépen köszönjük a tippjeidet és tanácsaidat, Andi, és jó volt megint, hogy jöttél. Gyere máskor is, fogsz is. Úgyhogy már nagyon várjuk, hogy köszönöm. Gyere megint.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
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 A mai adást a Régiójáték támogatta.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Ez tök nagy szám egyébként, hogy ti is ezt csináljátok így gyerekek mellett.
Ez az ilyen reggelem, úristen!
De komolyan.
Tegnap online vettünk fel adást. Mindenkivel ott a gyerek, érted? Hát, ami nálunk volt, le akartam videózni.
Hát Miló is ott tombolt, akkor közben odafeküdt, akkor cicizett, akkor elaludt végül.
Nem vagyunk normálisak, az biztos.
Hát köszönjük szépen. Köszönjük a rengeteg tippet, meg a rengeteg szakértői szemmel.
A rengeteg szakértői
szemmel. Ugye milyen nehéz lezárni?
Szóval köszönjük a rengeteg tippet.
Hasznos tanácsot.
Várjál! Köszönjük a rengeteg tippet!
Fú!
Lezárjam.
Rita, mondhat anyukád két mondatot?
És mindjárt elkezd így maradni.